Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén, én Kövi Franciska vagyok, mellettem pedig Olá Adrien van még mindig, és valószínűleg még egy darabig így is leszünk. Ugye a mai alkalommal folytatjuk a jól megismert kis tematikánkat, azaz tulajdonképpen az egyiptomi állam kialakulásától vesszük végig magát Egyiptom történelmét, kicsit kitérve művészi dolgokra is, és ugye az előző alkalmakkal már beszéltünk a történelem előtti és a predinasztikus korokról, tehát így a Nagada korok és a hasonló nagyon-nagyon régi időszakok,
Majd a műsor végén, ha lesz még egy pici időnk, összefoglaljuk ezt az előző két adást és a mait is, hogy úgy ezt a részt legalább le is zárjuk.
Igen, mivel ugye hatalmasan új korszak kezdődik.
És az egyiptomiak is, igen.
Hatalmas új korszak kezdődik a következő alkalommal, amikor is ugye az új birodalom kezdetét veszi tulajdonképpen, ugye a Dzsoszerékkel, a harmadik dinasztiával, amiről lesznek majd problémák, hogy most az már az óbirodalom, vagy nem, egyesek szerint inkább a negyedik dinasztiától kezdődik az óbirodalom.
Szerintem az előbb is újat mondtál.
Igen, nem az új, csak az új a kedvencünk, ugye bár, de valójában az óbirodalomról van szó. Igen.
Most összezavarunk mindenkit.
Teljesen. De amit még el kell mondani, hogy egyrésztről tudnak minket nézni a Kontakt Rádió honlapján, valamint ugye fönt vannak a képek is,
amiket még én sem tudok, Franciska.
Igen, vannak fönt három fontos kép, van, mármint, hogy
most
a tekintetében fontos. A Normer paletta, amivel kapcsolatban az írás kialakulásáról lesz szó, valamint az ikonográfia és sajátosságok és a művészet kiemelésénél fogunk róla beszélni. Ugye előző alkalommal Adrien is már elküldte ezt a csodálatos képet, de nem volt fent elvileg, vagy hát nem tudom. A lényeg az, hogy most fönt van, meg fönt van Hasehemuinak, aki nagyon fontos lesz a második dinasztiából, hogy mindenki kapaszkodjon, mert extra izgalmas dolgokat csinált. Valamint fönt van még egy kép, ami pedig a... egy szerek. De ezt már mindjárt kifejtem, hogy mi is maga az írás kialakulásán, hogy miért fontos nekünk ez a szerek. Tehát, ami még egy fontos társasági hír, az, hogy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján egyrészt vissza tudják keresni a régi adásokat, ugye ez a map.hu, valamint fönt van egy fontos hír, hogy a vámbérisek megint megszervezik a bécsi kirándulásokat, ez minden évben szokott lenni, én is voltam nagyon jó az Egyiptomi Múzeumban. Látogatnak el, és egy ilyen buszos kirándulás, egy napos reggel mennek, este jönnek, úgyhogy állni tudom mindenkinek, mert nagyon érdekes és nagyon szép, de bővebb információkat pedig magán ezen a honlapon, tehát a mapnek a honlapján tudnak elérni.
Igen, és ugye még mondtuk, hogy még most is az első, illetve a második dinasztiáról lesz szó. Az elsővel még foglalkozunk egy darabig, hiszen nem beszéltünk ugye a külpolitikáról, ugyanis már legkor is beszélhetünk erről. Mondok egy pár dolgot, hogy mégis merre terjeszkedtek, ez egyébként délre lesz, tehát Núbia felé, illetve Palesztina felé, illetve majd az írás kialakulásról is fog Franci nekünk beszélni, mert ez is erre a korra tehető, illetve még én beszélek
a hírekről.
Miről?
A hírekről.
Nem, még hírek, igen. Jaj, a kultuszközpontokról ugyanis, már akkor is beszéltük kultuszközpontokról, de még ugye nem egészen kimutatható, hogy mik voltak ezek, csak ilyen kis források vannak róluk, nem olyan nagyok, mint ugye most már utána tudtuk, hogy Karnak, ugye a karnaki templom, meg a mind a három templom, meg ottani kultusz, ugye ott rengeteget tudtunk erről beszélni még anno, de itt is van egy-két dolog, és még Franci fog beszélni utána a második dinasztiáról, Hasehemuiról és az izgalmas dolgairól, amit tett, illetve igen, aztán mondtam, hogy majd esetleg még össze is foglaljuk, ha úgy van kedvünk. Illetve ugye a megszokott dolgokhoz híven hírekkel szeretnék kezdeni.
Na, kezdjük, igen.
Na, kettő hírt hoztam önöknek, megint ilyen kis kedveseket. Az egyik az... Nem, csak vigyázz magadra. Az egyik hír a egyiptomi kékről fog szólni. Mi is az egyiptomi kék? Majd mindjárt megtudják. Az a lényeg, hogy ma is használható ez a festék, ugyanis ez egy festék típus. Egyiptomi kéknek nevezett színező anyag, 5000 éves körülbelül. Ezt vizsgálták egyébként tudósok, nanoanyag kifejlesztéséhez nagyon érdekesen hangzik, ugyebár? A legelső mesterséges festék volt egyébként ez az egyiptomi kék nevezetű az egyiptomiaknál. Ők találták ugyanis fel, még az óbirodalom idején, vagyis már, ami majd ugye majd lesz a következő adásban, negyedik dinasztia. tőlük több nép is átvette a földközi tenger térségében, az ókori rómaiak körében, például Pompejben, ami nagy, nagyon jó téma szerintem Pompej. És Róma. Igen.
Tessék? Valóban.
Ott is igen divatos volt. Szobrok, sírok, festmények készítésénél egyaránt használták, de Mezopotámiában és Hellászban is megtalálhatóak a nyomai. Például az aténi Parthenon festésénél is találtak egyiptomi kékre utaló nyomokat, vagy maradványokat, vagy nem tudom. Egyiptomiak már időszámításunk előtt 2500-ban ezzel a színezőanyaggal fényesítették a szobrokat, falakat, emlékműveket, tehát színezték. Az egyiptomi kék időszámításunk után olyan 1000 környékén tűnt el, és csak a 19. században kezdték el a vegyészek vizsgálgatni, ugye mik is ennek a festéknek az összetevői, tehát az eredetét vizsgálták, rá is jöttek, hogy a vegyi összetétele kálcium réz szilikát. Az összetevők olyan vékony nanolemezekké hasadnak szét, amelyekből több ezer is elhelyezhető lenne az emberi hajszálon, tehát ezek ilyen aprók, tehát nagyon érdekes. A lemezecskék az emberi szem számára egyébként láthatatlan. Infravörös sugarakat bocsátanak ki, ugye milyen izgi?
Elképesztő.
Hasonlókat ahhoz egyébként, amit például a távirányítók és a amikkel így a távirányítók a tévékkel kommunikálnak, uh-huh. vagy mit tudom, milyen különböző elektronikus berendezésekkel, vagy például a kocsinak a nyitója, tehát ilyenek. Uh-huh. Tehát ilyen sugarak, ugyanez uh-huh. ez a dolog van ebben a festésben is. Kutatók szerint a kálcium rész szilikádból kiindulva olyan anyagot állíthatnak elő, amelyeknek igen magas műszaki színvonalú orvosi képalkotó berendezésekben, vagy távirányító egységekben, vagy pedig biztonsági tintákban és egyéb korszerű technológiákban vehetnénk használt. Tehát ezzel most elindultak egy irányba, és aztán majd ki tudja, mi lesz ebből az 1000 éves, 5000 éves festékből, úgyhogy nagyon izgi, hogy még a mai tudomány is hogy tudja hasznosítani a számukra csak színezőanyagként használt anyagot. Na, ez az egyik hírem, ez
nagyon izgalmas
egyiptomi kékről. Csak én nem értek hozzá, úgyhogy nem tudtam olyan jól átadni, mint ahogy amennyire valószínűleg izgalmas ez a hír. Másik pedig, jaj, ilyen kis kedves cipős sztori, hogy ilyen több mint 2000 éves egyiptomi cipőket találtak, egy korsóban elrejtve találtak ezeket, nem mostanában, csak ez olyan kedves, hogy gondoltam, megosztom 2004-ben, tehát nem mai csirkét.
Nem baj.
De azért izgi, mert én például még nem hallottam róla. Na, tehát egy luxori templomból került ez elő. 7 darab, ami fura, mert hát a cipők ugye párban járnak, de az egyik páratlanul, vagy magányosan, vagy nem tudom, mondjuk hívjuk így, a magányos cipő volt az egyikük. És ugye ezen kívül volt 3
lehet,
pár.
Lehet, dongalábú volt valaki. Voltak. Ott mindegy csomó betegség mindegy volt. Lehet, hogy csak egy lába volt.
Na majd mindjárt mondom, hogy miért. Egyébként úgy tűnik, hogy marha szolgált alapanyagként, tehát marha bőrt használtak a cipők. Elkészítéséhez 2 pár valószínűleg gyermeké volt, mivel csak 18 cm hosszúak voltak, és ezek a pálmaros zsineggel összekötött kis cipőkéket beletették a páratlan vagy a magányos lábbelibe, ezt így találták.
Jaj, de kedves.
Belerejtették valahogy. A 2 további pár körül az egyik 24 cm hosszú, a használtság nyomai alapján pedig úgy vélik a kutatók, hogy Sántal lehetett az illető, aki hordta őket, ha már a dongára tartunk. A korsót egyébként, amiben megtalálták ezeket a cipőket, 2 vályogtégla a fal között egy ilyen résben rejtették el, hát valószínűleg már nem volt a elrejtőnek módja visszamenni értük, hiszen az egész, hát ókor, középkor minden alatt ott
halmozódott.
El volt dugva, egyébként más korsókat is találtak, mert csak ebben voltak cipőcskék. Egészen 2004-ig volt ott elrejtve, ez az ókori korsó, és egy olasz régészcsoport fedezte fel. Egy ókori egyiptomi lábbelyekkel foglalkozó szakértő vizsgálta meg a fotókat erről a cipőről. Bizony, mire szakosodnak az emberek. Cipő. Én csak a cipőkkel fogok foglalkozni.
Én csak az egyiptomikkal. Elképesztő. Szép.
Az a lényeg, hogy megvizsgálta ezeket a cipőket, és arra jutott ezekből a vizsgálatokból, hogy külföldön készülhettek, hiszen Egyiptomban ekkoriban ugye főleg sarúk voltak elterjedt, a sarút használtak az egyiptomiak.
Tudják, mint az áhjel az élet, az is valószínű. Az áh.
Ja, sétán nem értettem.
Igen.
És az is ugye biztos, hogy nagyon drágák lehettek ezek a cipők, tehát magas társadalmi rangra utalhatnak ebből kifolyólag.
Mikor gazdag gyerekek?
Lehet. Meg egy sánta gazdag úr, vagy hölgy. A legérdekesebb dolog egyébként ezzel a magányos vagy páratlan cipővel kapcsolatban derült ki, vagyis ez a kutató azt vélte, hogy ő állítja azt, hogy egy olyan, tehát egy olyan cipész megoldás, cipész technikai megoldással készült ez a cipő, amiről a kutatók eddig azt hitték, hogy a középkori Európában találták fel, vagy találták ki először, de nem, mert megint itt vannak a kis ókoriak, és már... Úgyhogy na mindegy, csak az érdekes benne, hogy van egy olyan cipész technikai eljárás, amit azt hitték, hogy a középkorban
de nem.
Jött be, de nem, hanem már az ókorban is használták, úgyhogy köszönjük ókor, igen.
Ezt is.
Én is ennyit szerettem volna mondani. Úgyhogy most csak ezt a két hét hoztam, ezek ilyen kis izgik, meg kedvesek voltak.
Köszönjük
úgyhogy,
szépen, ilyen valóban azok.
Köszönöm.
Akkor elmehetünk most egyet zenélni.
Jó.
És aztán visszajövünk az összefoglalásra, és belecsapunk az írás kialakulásába.
Nem.
Nem.
Üdvözlünk mindenkit, az itt a Kontakt Rádió Fárok Földjén című műsora. Kövi Franciskával ülök itt, én Ola Adrián vagyok. Ugye a első dinasztiával foglalkozunk még mindig, eddig egyelőre csak híreket osztottam meg önökkel, de most mindjárt belekezdünk az első dinasztia folytatásába. Franci egy pár mondatban összefoglalja nagyjából, hogy mit is hagytunk magunk után a múltkori adásból, hogy mégis bele tudjunk kapcsolódni, aztán folytatom is a korai állam terjeszkedésével.
Legelső alkalommal beszéltünk még az ilyen nagyon-nagyon korai történelem, tulajdonképpen történelem előtti korszakokról, és ezeken belül is ugye például a Nagada korszakról, ami nagyon fontos volt, és Egyiptom történelmi jelentőségében ugye az elsődleges helyet foglalja el. Itt a cserepekről volt főleg szó, és az edényekről, ezekről a kis köcsögökről, amikről beszéltünk, a mázas, színes kerámiákról és hasonlóakról, és ezek alapján tovább haladtunk az időbe, és megemlítettük annak a híres férfinek a nevét, ugye Pitriről van szó, akinek...
Flinders.
Pontosan, ő, akinek a nevéhez kapcsolódik a sorrenddatálás, ami szerint, hogy a különböző temetőkből, ásatási leletekből, ezek ugye mind temetkezési leletek tulajdonképpen, ezeket, ahogy kis törött cserepeket, meg edényeket és hasonlókat, ugye köcsögöket mondjuk kívül, mert ezt így mondják nálunk a szaknyelvben is, és ezeket datálta, és elhelyezte egy különböző korokba, ami alapján megtudtuk, például van Nagata 1, 2, 3 és hasonló korszakok, valamint...
És ki tudja mennyi?
És nagyon sok, tehát igen, próbálta így beazonosítani, hogy nagyon fontos volt egy sorrenddatálás tekintetében, valamint a különböző temetkezések és síroknak a feltárásában is, amiről ugye szintén nagyon sokat beszéltünk már is, hogy mik kerültek mégiscsak elő. Ezekből a temetőkből, valamint ugye azt a borzalmas tényt is megosztottuk önökkel, azt hiszem pont Adrien tette Igen. meg ezt, hogy volt ember áldozat.
A... Nem is kevés.
Nem is kevés, hanem tulajdonképpen a lényeg az, hogyha meghalt az uralkodó, akkor az udvar is vele ment. Ez egy teljesen elfogadott gondolkodási mód volt, ugye majd itt a piramisok korában már nem lesz erre.
Szerencsére nagyon... csak az az egy dinasztia, vagy korszak van, amikor volt ez ugye a legtöbb, Igen. mi volt, ez volt az elképesztő, a legtöbb ilyen 300 fölötti, tehát majdnem 400. Hogy valahol a kettő között számú emberáldozat, az azért durva.
Igen, és akkor is már azért fontosak voltak az állatok, mert állatoknak a csontjai is, lovak és hasonlók is előkerültek, tehát itt is elég érdekes. A lényeg, hogy mindezekből levontuk azt a következtetést, hogy ebben az időszakban is nagyon-nagyon régen, tehát már a Nagada korban is tulajdonképpen, amikor már ezek a kis zsugorított, egyszerű köralakú, vagy hát ez a gömbtemetkezések voltak, akkor már volt valamilyen halotti elképzelés, volt valami túlvilági kultusz, vagy a túlvilággal kapcsolatos képzet, ami miatt úgy gondolta a kis egyiptomi, hogy eltemeti a halottat, és mellé is rak bizonyos tárgyakat, és ezekből tudjuk azt gondolni, hogy itt volt valamilyen túlvilági létre való felkészülés, és valamit akartak a túlvilágon ezekkel a halottakkal, mármint hogy gondolták, hogy itt nem lehet vége. Úgyhogy ezekről beszéltünk, valamint magáról az egyiptomi államnak a kialakulásáról, ami ugye még nem birodalom, csak állam, de nagyon érdekes, Felső Egyiptom uralkodója meghódította Alsó Egyiptom uralkodóját, ez most nagyon csúnyán hangzik, de nagyon egyszerűsítve így van, és ugye létrejött az egységes állam tulajdonképpen. Beszéltünk még a szakkarait, magasrangú tisztviselők sírjáról és máshol is, ahol még temetkeztek, valamint a különböző kultuszközpontokra, amik kezdtek kialakulni, ugye Hierakonpolis, Sólyom, stb. Ezekről volt szó, és most pedig bele is vágunk, Adrien fogja ennek a korai kialakult államnak a terjeszkedését, az külpolitikáját egy kicsit felvázolni Palesztina térségére és Núbiába, ha jól tudom.
Igen, jól tudott, Franciszka, nem szájékozott vagy az adással kapcsolatban. Na, bele is vágok akkor, tehát miről van szó? A nulladik dinasztiában és az első dinasztiának is a korai éveiben már kimutatható egy ilyen alsó Núbia irányába történő egyiptomi terjeszkedés. Ne zavarodjunk össze, alsó Núbia ugyanúgy, mint alsó Egyiptom, ugye északra van, tehát Núbiának az északi része.
A Nílus.
Tessék?
Semmi.
A Nílus miatt? Nem. A folyás irány.
Igen.
Igen. Tehát kimutatható egy ilyen terjeszkedés Núbia felé, plusz egy ilyen folyamatos egyiptomi jelenlét a sínai félsziget északi, illetve a Palesztina déli részén. Az egyiptomi jelenlét Dél-Palesztinában hát nem érte meg a kora dinasztikus kor végét, viszont Núbiában nagyon érdekes, hogy megszakadt a helyi, az ottani úgynevezett A-csoport kultúrája az első dinasztia idején. Ez azért durva.
A núbiai A is eltűnik, és C lesz.
Igen.
Ez nagyon érdekes. Igen, mert ez matematikai. Hol van a B?
Igen.
Ennyi.
A B-k hol vannak? Na mindegy, ne menjünk bele. A csoport. Ugye mi is van ez az A csoport? Elég jólétben éltek már, amit itt tudunk a kutatásokból. Ennek mi is volt a forrása? Az egzotikus nyers anyagok kereskedelméből fakad. Ezek déli területekről Núbián átkerültek át Egyiptomba, mivel Egyiptom területe egyre nőtt és állammá alakult. Szükségessé vált a kereskedelem szorosabb irányítása, ezért katonai erővel megpróbálták megszállni, meg is szállták alsó Núbiát. Halfa Vádiban Gebelseik Szulejmánnál van egy késő predinasztikus jelenet, sziklába vésve, ami valószínűleg egy egyiptomi győzelmet ábrázol, úgyhogy ilyenekből következtetünk a történelem miben létére. Abüdoszból is előkerültek egyébként ilyen kis ébenfa címkék, amin valószínűleg
Nubiai... Hogy hozzon legyen nekem 20 ébenfa evező.
Evező, én címkéket
de az ébenfa.
Ja, ébenfa.
Igen.
Valószínűleg nubiai hadjáratot jelenítenek egyébként meg ezek a kis címkécskék. Az is lehet, hogy az egyiptomi haderőt látva a núbiai A-csoport népei mondjuk egyszerűen csak elhagyták alsó Núbiát, és mondjuk máshol vándoroltak. Hát ezt igazából nem tudhatjuk. Ezután az óbirodalom idején megjelenő úgynevezett C-csoportig nincs nyoma egyébként benszülött megtelepedésnek ezen a területen, úgyhogy igazából nem tudni, hogy most kiirtották őket, vagy tényleg csak elvándoroltak, vagy igazából nem is voltak, csak nem, de voltak az a lényeg, mert hát nem tudni biztosan. Ezt lehet, hogy csak most találunk ki az egészet. Nem tudni ugye, hogyan irányította Egyiptom alsó Núbiát, mondtuk is, hogy ebből a korból nagyon ilyen jellegű, mondjuk politikára vagy külpolitikára vonatkozó forrás nagyon nincs. A legtöbb dolog, amit találnak, főleg ilyen temetkezésekből van, úgyhogy nem sok mindent tudunk a hétköznapokról. Ami biztos, hogy Buhen északi részén találtak egy egyiptomi telepet, ugye Buhen az már Núbia. Tehát olyan rétegben találták ezt a telepet, ami valószínűleg a második dinasztia korára nyúlik vissza, de ugye ez nem biztos, hogy ez egy állandó telep volt, csak a lényeg, hogy vannak nyoma egyiptomi dolgoknak ezen a területen. De térjünk is át Palesztinára, Núbiáról végül csak ennyi, hogy volt az A-csoport, és így eltűntek, pont abban az időszakban, amikor az első dinasztia meg arrafele járkált, tehát így érdekes. Ja. És akkor térjünk is át Palesztinára. Palesztina északi és déli részén talált erődített városok, a kora bronzkori második periódusa tehetők, mely a Pitri által feltárt két abüdoszi királysír, tehát Den és Szemerhet sírjáról van szó. Tehát az ezekben talált bizonyítékok tanúsága szerint időben egybeesnek az első, tehát az egyiptomi első dinasztiával. Tehát a Palesztinában talált második periódus egybeesik a első dinasztiával. Az a lényeg, hogy milyen bizonyítékokról is van szó. Tehát olyan cserép, tehát Pitri, tehát olyan cserépdarabokat talált, melyek egy külföldről származó festett motívumokkal díszített úgynevezett égei áru maradványai. A dél-palesztinai Ain beszorlelőhely harmadik rétegében pedig 90 több különböző egyiptomi királytól származó pecséthenged darabai kerültek elő. Ugye mi az érdekes? Palesztinában vagyunk, mégis egyiptomi dolgok kerülnek elő, és ez nagyon sokat mondó. Plusz előkerült még egy ilyen kis vályogtéva épület, és néhány kerámia is, ezek is szintén egyiptomiak, mint a kerámiák. A pecsét lenyomatokat helyi agyagba nyomták, tehát ott készültek Palesztinában, és valószínűleg az első dinasztia királyi hivatalnokai azt tartoztak, akkor egyébként nagyon nagy hatalom összpontosult a hivatalnokok kezében is. Mondjuk ez elég sokáig meg is lesz, mármint marad.
Hol pláne, amikor majd első átmeneti kor, ugye, akkor ó, de izgalmas lesz.
Négy király név szerepel ezeken a pecsét lenyomatokon, ez Den vagy Dun királyé, Dzser, Anedzsib és talán Szemerheté. A kerámiák, pecsét lenyomatok arra utalnak, hogy az állami irányítás jelen volt a kereskedelemben is. Ebből tudjuk végül is a külpolitikát, hogy találnak nyomokat külföldön. Valószínűleg egyiptomi határállomás lehetett ezen a lelőhelyen, bár a dél-palesztinai erre vonatkozó források elég hiányosak sajnos. Valószínűleg Palesztina kikerül a kereskedelmi áramlásból, és helyette ugye majd Libanon kerül előtérbe. Libanonban, Byblosz városában a legkorábbi egyiptomi királyra utaló felirat ugyanis a második dinasztia utolsó uralkodójához, tehát Hasehemuihoz köthető. Ez is tök érdekes szerintem, hogy ezen a térségen is már milyen korán megjelenünk, ugye ez a Libanon. Még majd benne lesz az egyik történetbe, és egyiptomi történetbe, ugye Byblosz, meg ezek a Türosz, meg ezek a városok.
Igen.
De majd, ha ott tartunk, akkor
egy jó kis újbirodalmi történet. Adrien, ne bőszen fordítottuk.
Bézen.
Emlékszel?
Emlékszem. És végül is ennyi a lényeg, hogy Núbia felé terjeszkedtek, illetve Palesztina, és utána ugye Libanon térsége felé. Nagy részt kereskedelem volt a célja, hogy olyan anyagokat is beszerezhessenek, ami mondjuk Egyiptomban nem találtam, mert például fa.
És hogy ez így nincs.
Az így mások van. Úgyhogy így ennyi végül is a terjeszkedésekről, hogy nem sokat tudunk, de ezek legalább így úgymond biztosak. Úgyhogy francia egy pár dolgot mond nekünk az írásról és az írás kialakulásáról.
Ugye ehhez tudják nézni azt a képet, amit ugye fel is töltöttünk. A Normer palettán láthatóak az egyik része, ami majd művészetileg fontos, a másik pedig maga a kis szerek, amit mindjárt kifejtek, hogy mi is. Tehát maga a legkorábbi ismert írás az abüdoszi új és sírban található, ami megelőzi még az egyesítés, és amiről Adrien Dorian beszélt az előző alkalmakkor. Azt tudjuk, hogy a nulladik dinasztiában már írnokok és ilyen mesteremberek is használták az írást. A legkorábbi hát ilyen rendszer tulajdonképpen idézőjelesen az Nagada 3 végére, vagy a nulladik dinasztia elejére datálható ennek a kialakulása. A kontextus is nagyon fontos, hogy gazdasági és közigazgatási célokra használták elsősorban, valamint majd a királyi művészetnél is elő fog kerülni. Maga ez a szereg, amit láthatnak, ez a kis palota homlozott a tetején a sólyummal, középen pedig benne, hogy a neven.
Tehát nem névtábla.
Nem névtábla, nem, de olyasmi, tehát ez egy ilyen maga a királyi neveknek a legkorábbi hieroglifákkal leírt formája, a kis palota homlokzat formájú keretben, az télen egy sólyom, és ez felváltva vagy felkarcolták például különböző tárgyakra, vagy pedig felfestették, korsókon is találunk ilyeneket
meg
egyébként.
Ilyen kis címkék voltak nagyon sok.
Egy a kis címkék is, hogy mondjuk,
hát, de miért is ilyen... volt fontos, ott volt egy csomó korsó a műhelybe, vagy a... nem a garázsba, mi ez, a kamerába, és hát valamelyikben folyadék volt, valamelyikben mondjuk ilyen liszt, vagy nem tudom,
bor. Árpa,
búza, bor, és hát ugye nyilván ezekből a kis címkékből tudták utána meg, hogy mi van benne, úgyhogy már nagyon korán kezdődtek ezek a befűtés üvegre felragasztott címke utánzatok.
Valamint, ami nálunk is nagy, egy sóbors és hasonló a kis fűszerezők, tehát ugye ez igen, ez volt, ez egyszerű emberek voltak, tehát ezt képzeljék el.
De nekünk milyen sokat jelent, hiszen ebből tudjuk, hogy már milyen korán kialakul az írás, a jelek.
Hát,
köszönjük ókor.
Igen, ezt is, hogy tudjuk a sót. Na, szóval a gazdasági szerepe van ennek az egész írásnak, a nulladik dinasztiában már van egy működő közigazgatási rendszer, valamint, mint mondtam, a királyi művészetbe is figyelje itt nagyon a Narmer palettát, mert Adrien múltkor leelemezte nagyon szépen, hogy az attribútumok és a kis jelképek már kialakultak, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az egyesítés, melyik alsó Egyiptom, felső Egyiptom, ugye a koronákról beszéltél, Adrien, nagyon szépen.
Igen, a ellenség legyőzése, meg
igen,
a
tehát egy ilyen szimbolikus jelentősége volt mindenféle ilyen kis jelképnek. A fő terület még egyszer, tehát a királyi és nemesi sírokból kerültek elő, ezek ilyen kis stélék és feliratos stélék, meg ezek a kis közigazgatási rendszerű dolgok, amikről volt szó most is. És akkor Adriennek átadom a szót.
Igen, én még szeretnék beszélni akkor a dinasztikus kultuszközpontokról. Néhány első dinasztia korabeli feliratos címkén, ugye, amiről most már beszélt, templomok vagy szentélyek is láthatók, címkén, tehát láthatók ilyen templom vagy szentély. Mik ezek? Képek? Mik? Mi ez? Mindegy, a lényeg az, hogy van egy ilyen fából készült címke is, amit Aha királynak az abudoszi sírjából került elő, tehát onnan került elő az a kis címke. Felső regiszterében Neit istennő, egy fallal körülvett épület együttese látható. Ez mire utal, hogy ez is valami szentély lehetett már abban a korban, hát első dinasztia nulladik, tehát itt nagyon, nagyon korai időkben is már beszéltünk ilyen épületekről. A korai írás néhány kisméretű tárgyon is megjelenik, ezek valószínűleg a kultuszközpontoknak szánt felajánlások vagy támogatások lehettek. A kora dinasztikus faragott kőedények olykor feliratosak voltak, és a rajtuk álló feliratok szerint egy-egy kultuszhelyről származtak. Kultuszhely, megint csak itt vagyunk. A korai templomi műtárgyak közül kiemelhetjük egy termékenységisten min három hatalmas mészkőszobrát, melyeket szintén pitritált fel koptoszban. Ezek közül az egyik 4 méter magas, tehát gondolhatják, milyen nagy volt, és valószínűleg a nulladik, illetve első dinasztiára tehető. Erről nincs képünk szerintem, viszont azért érdemes használni az internet csodálatos világát, min kolosszusnak, ha beírják mondjuk így. Nagyon érdekes szobor jelenik meg. Nem is mondok róla többet, mert...
No, de nyugodtan, nem mondok, csak el, hogy néz ki. Lepít meg, hatalmas. Kolosszusok. Igen, egyébként termékenység isten, tehát itifallikus ábrázolás fognak látni, hogyha beírják.
Ó, ez a szó eszembe se jutott. Ízisz és Minnek későbbi templomának a padlója alatt találták egyébként meg ezeket a... vagy találtak más szobroskákat és edényeket is. Ez ugye arra utal, hogy már a predinasztikus kor óta templom vagy szentély állt ezen a helyen. Az edények kora miatt tudjuk ezt, mármint, hogy beazonosítani a kort, hogy már nagyon korai időben itt lehettek ezek az edények. Jézus, jó belegabajodok. A kolosszusok egyébként a méretük miatt valószínűleg az udvarban álltak, tehát ennek a templomnak az udvarán. Bár korai épület nyomaira nem bukkantak, igen, ja, ennyi. Nem bukkantak, de valószínűleg tehát volt ez egy templom, ennek az udvarán állt ez a sok szobor. Ezek a nagy szobrok. A Német Régészeti Intézet ásatásai Elefantini szigetén, ugye az első kataraktánál van Elefantini.
És egy térkép is van fönt, ott tudják megnézni. Ah, 4 kép van, bocsánat, egy térkép is. Úgyhogy tudtam követni, van.
Na, király. 1980-as, 90-es években volt egy, itt egy ásatás Elefantinének szigetén. Korai dinasztikus szentély, az első dinasztia korában épült erőd, és egy város körülvevő második dinasztia korabeli erődített fal maradványai kerültek itt elő. Tehát három izgalmas hozzánk tartozó, mármint hogy a mi témánkhoz köthető dolog is. Nem tudni pontosan, hogy milyen kultuszt tápoltak a szentélyben, de egy 18. dinasztia korabeli Szatet istennőnek szentelt kőtemplom alatt feküdtek ezek a maradványok, tehát ugye ez mutat valamit. Látom, hogy izgalmas megint a film. A korai szentély igen egyszerű volt, néhány vájott tégla építmény, kis felajánlási százak tárgyai, ugye ezek kerültek még itt elő, embereket, állatokat ábrázoltak ezek a fajansz szoproskák, és ezek is valószínűleg az óbirodalomra, illetve akkor a dinasztikus korra tehetőek. Hasonló szoproskák kerültek elő egyébként Abydoszból, egy óbirodalmi épület alól, mely a helyi istenség Henti Imentiu temploma, vagy a 6. dinasztiából második Pepi egy kászentélye lehetett. Tehát az is az a lényeg, hogy Abydoszban is volt egy ilyen korai időkre tehető valamilyen szentély. Aztán kell még beszélnünk Hierakonpoliszról, ugye ezt Franci már mondta, itt van az úgynevezett nagy letéti raktár, ez egy templom alatt található, itt találtak szintén szoborocskákat, illetve egyéb tárgyakat, a stílusuk koradinasztikus kori, illetve predinasztikus kori, tehát megint csak mit veszünk észre, hogy már itt ilyen kis kultusztárgyak kerülnek elő a korai időkből. Itt került elő egyébként a skorpió buzogányfej, a narmer buzogányfej, a narmer paletta, és az úgynevezett két kutya paletta, ez szintén egy ilyen ünnepi paletta ez is. Nagyon szép paletták vannak egyébként ebből a korból, még nem tudom, a libanoni paletta, vagy líbiai? Hú, most értem, nem is tudom. Na mindegy, nem is kavarok. Az a lényeg, hogy több paletta is van ebből a korból. Néhány elefántcsont tárgy is előkerül, Narmer és Dunnak a király, Dun királynak a neveivel, tehát ebből már biztosan tudjuk, hogy melyik korhoz köthetőek. A második dinasztiából pedig Hasehemui két szobra, plusz egy ekkori feliratos kőedény, tehát szintén erre a korra tehető kőedény kerül elő. Ja, meg előkerül, na, tehát egy ilyen, mi ez, kései predinasztikus kortól a harmadik dinasztikus korra tehető ilyen templomnak is a maradványai erőkerülnek, tehát volt valami épület is. Jó, tényleg csak ilyen kis dolgok kerülnek elő, meg nem tudunk konkrét kultuszhelyekről, de azt tudjuk, hogy melyik városokban voltak. Igen, az a lényeg tehát, hogy voltak kultusztemplom együttesek a városokon belül, ugye ezeknek más volt a céljuk, mint a városokon kívül elhelyezkedő halotti komplexumoknak, bár a koradinasztikus kultuszokról nem sok infónk van, talán az volt a céljuk ezeknek a kultuszközpontoknak, hogy a városokba, illetve a nomoszokba integrálják a lakosságot egy olyan közös hitrendszer révén, mely a helyi emberek életére nézve közvetlenebb jelentőséggel bírt, mint mondjuk ez a király és nemesi temetők halotti kultuszai, amikről eddig beszéltünk a múltkori adással. Tehát ugye mi a fontos ebből, hogy ki kell emelnünk Hierakonpoliszt, Abydoszt, mit mondtam még, Elefantinét, ja és ezt az Ízisz és Min templomát, hogy végülis ezeken a helyeken biztos vannak olyan nyomaink előkerültek, amik erre az időszakra köthetőek, mint kultusz központokhoz kapcsolható épületek és maradványok és szoprocskák, úgyhogy nekem ennyi lett volna ma. Én már meg se szólalok.
Akkor még gyorsan a második dinasztiát felvezetem, aztán el is búcsúzunk, mert pont bele fogunk férni az időbe. Ugye a második dinasztiáról kevesebb adatunk van, és kevesebb információnk, mint mondjuk az elsőről. Ugye gazdaság és politikai alapok lehelyezve, tehát le vannak már helyezve az államban, és így már kezdett, már ugye kialakult az első dinasztia, és amiről volt, hogy már egy közigazgatás is volt, gazdaság, Adriánt hallottuk, hogy külpolitikai is, tehát hogy már kezd fejlődni maga az ókori Egyiptom, és szépen átlépünk lassan majd a harmadik dinasztiába. Azt nem tudni, hogy hova temetkezett a másik dinasztiának az első, temetkeztek a másik dinasztiának az első uralkodói, nincsen nyomuk Abydoszban, csak két másik dinasztiai sír és két halotti templom áll Abydoszban. Ez Peribszen és Hasehemui, akit tudnak nézni a kis képen, van egy kis szobra, ami előkerült. És majd mindjárt mondom, hogy miért lesz fontos. Aztán Hierakonpoliszban van egy úgynevezett erőd, amit nem tudjuk, hogy tulajdonképpen tényleg az-e, vagy hogy milyen célt szolgál, de egy feliratos ajtókeret szerint szintén Hasehemui idejére datálják. Szakkarában pedig egy ilyen föld alatti folyosórendszer találták, és ide kapcsolódóan megtalálták a másik dinasztiának az első három királyának, Hotepsehemuinak, Nebrének és Ninetjernek a pecsét lenyomatait is, tehát itt volt valamilyen épület, vagy hát építkezés és valamilyen felépítési rendszer, ami már mára már nincsen meg. Aztán még Peribszen sírját is meg kell említeni, ami Abidoszi királyi temetőben van, egy nagyon-nagyon picike, tehát tényleg azért fontos, mert hogy a szerepben a nevét megtalálták, és magában ebben a szerepben nem Hórusz foglalja el a helyet, tehát nem a sólyomű felett, hanem Szétnek az állata, az a kutya vagy saká, vagy valami hasonló ilyesmi, és egyesek szerint egy valamilyen lázadás lett Egyiptomban, amit az utolsó király Hasehemui vert le, és akinek a szerehébe már mind a két állat megjelenik, és elvileg volt szó róla, hogy ő elvileg Hasehem volt, és később lett ugye Hasehemui. Ui, az a duális az ókori egyiptomi nyelvben, tehát hogy ugye kettes számot jelöli, mert van az egyes és a többes mellett egy kettes szám, és lehet, hogy ez a neve ugye ehhez kapcsolódó, tehát hogy két állat van ebben a kis szerepben, és hogy mégiscsak mind a két isten kapcsolódik valamilyen szinten ide. Ami még fontos, hogy Abidoszban az utolsó sír az Hasehemui, mármint, hogy az utolsó sír az Hasehemui uralkodása idejére tehető, aki szintén, mint mondtam, a Hasehem nevet viselte, ez már nagyobb sír, mint az előbb említett Peribszeni, és benne egy ilyen részből készült eszközöket, edényeket, kőedényeket, valamint gabonával és gyümölcsölteli edényeket találtak. Ami fontos, hogy az állam magas tisztségviselője más dinasztia alatt is Szakkara északi részén temetkeztek, aminek ugye nincs más neve ennek a szakkarai ilyen magasrangú tisztviselőknek a nevének, csak simán az, hogy Észak-Szakkara, és itt kivelásott és öt nagy sírt talált meg, amiket mészkőbe vájtak, és mint egy ilyen túlvilági lakhelyeknek állították be őket. Aztán a másik dinasztia nemesi sírjaiban láthatóak magának az első dinasztia magas tisztviselőinek a sírjainak a hatása, valamint Heluánnál a Nílus keleti partján rengeteg sírt találtak a Nagada 3-tól a második dinasztiáig, tehát a második dinasztiának bizonyos sírjai is itt megvannak, de ezek nagyon-nagyon szerények, nem is annyira fontosak, kicsik is, és ilyen középszintű hivatalnokoknak voltak ezek a temetkezései. Ami még érdekes lehet, és így pont a kereskedelem kapcsán, ami ugye Adrián beszélt, hogy a fa és a gyant az egyre gyakoribb lesz ezekben a másik dinasztia középosztálybeli temetkezésekben is, tehát hogyha már nekik is, akkor valószínűleg tényleg ilyen intenzív kapcsolat lehetett és kereskedelem a libanoni térséggel. Úgyhogy ezeket gondoltam elmondani a másik dinasztiáról.
Akkor menjünk el egy gyors zenélésre, és akkor még összefoglaljuk a ma hallottakat, és el is búcsúzunk.
احضرونا يا عالم احضرونا يا خل
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora még egy 5 percig. Kövi Franciskával vagyok még itt, erre az 5 percre, Ola Adrián vagyok. Gyorsan összefoglalnánk, hogy miről is volt ugye szó, hogy hogy is alakult ez az első-második dinasztia. Ugye a korai óbirodalom építészete, ami majd a következő adásunkban lesz, építészete, művészete és az ezekhez kapcsolódó elképzelések is ugye mind-mind a korai dinasztikus kor formáiból erednek, tehát ezeknek a gyökerei a mostani dinasztiáinkhoz nyúlnak vissza. Djoszer piramis komplexum, ami elég híres, de majd következő alkalommal lesz róla valószínűleg kép is, meg minden csoda. A kora dinasztikus sírok átültetése, végül is beszéltünk ezekről, majd ott tartunk a piramisnál, akkor bővebben belemegyek. Ez az épület egyben a koron által gyakorolt központi ellenőrzés szimbóluma is. Ez a hatalom ugye fokozatosan alakult ki az első és második dinasztia idején, azután, hogy a Nagada harmadik időszakában és a nulladik dinasztia idején létrejött az egységes, nagy kiterjedésű territoriális állam. Az adók kivetésével elérték azt, hogy az egész országot királyi ellenőrzés alá vonták, nagyszabású tervek támogatását szolgálta, ugye, mármint az adók, például az áruszerző expedíciókat a Sinai félszigetre, Palesztinába, Libanonba, Alsó-Núbiába és ugye a keleti sivatagba is. Valószínűleg volt ugye kötelező munkaszolgálat is és katonai szolgálat is. A korai írásról is beszéltünk, ugye ennek használatával lehetővé tette, mármint az írás használat lehetővé tette egy ilyen állam szervezet fenntartását a hivatalnokok révén. Az állami tisztségviselőket egyébként valószínűleg jól megfizethették, ezt mutatják a Memphis környékén található temetők is, meg szakkarai temetők, mikről múltkori adásban volt szó, hogy azért elég nagyok voltak ezek, és pompázatosak. Az állam egészen az óbirodalom végig sikeres volt, ez valószínűleg a vonatermesztésben rejlő hatalmas potenciálnak is köszönhető volt. Ugye nagyon a gazdaságról nem beszéltünk, így a mezőgazdaságról, de majd következő alkalommal, vagy azután biztos, hogy erről is fogunk szót ejteni. Végül is miről is volt most szó? Beszéltünk a terjeszkedésről, ami ebben a korban is már megvolt, ugye Alsó-Núbia irányába, illetve Palesztina és Libanon felé. Ugye az írás használatát mutatta be nekünk Franci, hogy főleg még nem, ugye még ilyen kezdetleges, végül is ilyen
gazdasági szerepet töltött be.
Majd egyre fejlődik, illetve én beszéltem ezekről a koradinasztikus kultuszközpontokról, ugye itt Abydoszt kell megemlítenünk, Elefantinét, Koptoszt és Hierakompoliszt. Itt találtak ezeken a helyeken olyan bizonyítékokat, mondjuk kisebb szobrokat bizonyos későbbi kori templomok alatt, ami már ilyen korai időszakra vonatkozik. És ugye Franci még a második dinasztiát vezette fel nekünk, ahol főleg Hasehemuit emelhetjük ki, mert tényleg ő volt az, akiről így több dolog maradt fent, ugye szobrok formájában is. Nem is tudom, mi volt még a második dinasztiában.
Ez igazából.
Nagyon sok, még kevesebbet tudunk kb. A második dinasztiáról, mint az elsőről, de ugye az elsőből is főleg a temetkezésekből tudtunk önöknek mit mondani, tényleg a királyi temetkezésekből, az emberáldozatokkal tarkított egyszerű építményekről. Úgyhogy hát végül is a következő adástól már szerintem egy kicsit jobban beindul a történelem szekere, illetve több információnk, forrásunk lesz, hiszen Djoszer olyan sírkomplexumot hoz létre, ami elég jól megmaradt az utókor számára pont ez miatt, hogy követ használ már az építkezéshez, úgyhogy a következő alkalommal már nem is tudom pontosan most, hogy miről lesz konkrétan szó, de már az új óbirodalomban,
a harmadik dinasztia. Djoszerről is remélhetőleg.
De majd úgy is mondjuk, most nem tudom, hogy akkor elvileg nem 4 hét, hanem 5 hét múlva találkozunk, mert ugye most előrébb csúsztunk 1 hetet, de hát addig is hallgassanak minket a mept.hu-n, ugye vissza lehet hallgatni a régi adásokat a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, illetve hát ugye minden pénteken itt 4 órától egyiptomi témájú műsorokat hallhatnak. Körülbelül ennyit szerettünk volna mondani. Ezen a, ja, és boldog nőnapot mindenkinek,
ja, tényleg,
és a Zoltánoknak is boldog nőnapot
meg nekem.
Igen, és Franciskának előre boldog névnapot holnapról. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és további szép napot. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók Földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.